semmit sem rejthetett el itt ma anélkül, hogy ön észrevette volna. De egyelőre nem is sejtjük, mikor cserélték ki az igazit hamisra. Napokkal ezelőtt végrehajthatta a cserét. Erre nem gondoltam, ismerte el Simon, azonban a kutatás így is eredménytelen maradt. Doyle szomszédja Pennington volt. A két férfi az ő kabinjában is alaposan körülnézett. Különös figyelmet szenteltek a jogi és üzleti iratokkal teli táskának, melyben a dokumentumok többsége Linné aláírására várt. Poirot komoran megrázta a fejét. Egytől egyik tiszta és tisztességes ügynek látszik. Egyetért? 100%-ig. De hát ez az ember sem esett a fejéje. Ha lapult is valamilyen kompromittáló irat itt, egy meghatalmazás vagy valami más, ilyesmi, minden bizonnyal első dolga volt, hogy megsemmisítse. Ez valószínű. Poirot súlyos revolvert emelt ki az egyik felső fiókból, megnézte, majd visszatette. Úgy látszik, vannak még néhányan, akik revolverrel utazgatnak. Dünnyögte. Hát, nem tesz jó benyomást az ilyesmi, az biztos. De ne feledje, Linnét ennél sokkal kisebb kaliberű fegyverrel ölték meg. Rász szünetet tartott, majd folytatta. Tudja, eszembe jutott valami, ami talán válasz lehet a maga kételjeire. A vízbe dobott pisztolyt illetően. Elképzelhetőnek tartja, hogy a gyilkos ott hagyta a fegyvert Linnét Doyle kabinjában, és valaki más, egy második betolakodó azon az éjszakán vitte magával és dobta a Nílusba? Igen. Lehet, hogy így történt. Már magam is gondoltam rá. De ez újabb kérdések özönét zúdítja ránk. Ki lehetett a második személy? Miért állt érdekében Jacqueline de Bellefort fedezése azáltal, hogy elvitte a pisztolyt? Mit csinált egyáltalán az a második személy? Egy valakiről tudjuk, hogy bement a kabinba, és ez Mademoiselle von Schuyler. Lehetséges, hogy Mademoiselle von Schuyler nyúlt a pisztolyhoz? Ő miért fedezte volna Jacqueline de Bellefort? Azon kívül mi okból nyúlhatott hozzá bárki is a pisztolyhoz? Talán felismerte a kendőjét. Tűnődött Rász. Begyulladt, és ezért az egészet úgy, ahogy volt, a vízbe hajtotta. A kendőt esetleg, de törődött volna a pisztollyal. Mindazonáltal egyetértek önnel, nem zárhatjuk ki ezt a lehetőséget. De ügyetlenül hangzik, mondjő, de még milyen ügyetlenül hangzik. És a kendővel kapcsolatban egy valami még mindig homályos. Amikor Pennington kabinjából kiléptek, Poirot azt javasolta Rásznak, hogy nézze át egyedül a hátra maradt kabinokat, azaz Jacqueline-ét, Cornéliájét és a sor végén azt a kettőt, amelyekben senki sem lakott. Ez alatt ő beszél néhány szót Simon Doyle-al. Aztán visszament és belépett dr. Bessner kabinjába. Figyeljen ide, fogadta Simon. Gondolkoztam a dolgon. És egészen biztos vagyok benne, hogy az a gyöngysor érintetlen volt tegnap. Mitől olyan biztos ebben, Monsieur Doyle? Mert Linné, arca megrándult, amint a felesége nevét kiejtette, a keze között forgatta, és beszélt róla épp vacsora előtt. Ő tudott egyet s mást az igaz gyöngyökről. Biztosra veszem, hogy nem kerülte volna el a figyelmét, ha hamisítvánnyal játszadozik. Meg kell jegyeznem, hogy nagyon jól sikerült hamisítványról van szó. Mondja, megesett, hogy Madame Doyle kiadta a kezéből a gyöngysort. Nem kölcsönözte oda valamelyik barátnőjének például? Simon enyhén zavarba jött és elpirult. Tudja, Monsieur Poirot, erre nehezen tudnék válaszolni. Nem ismertem, szóval nem ismertem olyan régóta Linnét. Ah, hogyne. Ripsrops ment a dolog, tudom. Simon folytatta. És így voltak éppen nem sokat tudok az ilyesmiről. De azt meg kell hagyni, hogy Linné bámulatosan nagy lelkű tudott lenni, még a saját holmiával is. Úgyhogy könnyen előfordulhatott. Sosem adta oda. Poirot hangja behizzelgőn szelíd volt. Példának okáért, Mademoiselle de Bellefortnak. Ezt hogy érti? Simon fültövéig elvörösödött, Megpróbált felülni, de ereje elhagyta, és visszahanyatott a párnájára. Mit akar ezzel mondani? Hogy Jackie ellopta a gyöngycsolt? Mert az nem igaz. Megmernék rá esküdni, hogy nem igaz. Jackie becsületességére toronyházat lehetne alapozni. Még a puszta ötlet is nevetséges, egyszerűen nevetséges. Poirot elégedetten hunyorgott. Na csak, mondta kisé meglepetten. Ez a kis ötletem egészen feldolta a darásfészket. Simon azonban ügyet sem vetett a Poirot szavaiba rejlő könnyedebb hangra, makacsul ismételgette. Jackie becsületes. Poirot emlékezetébe villant egy lány hangja, amint Assuánban a Nílus partján szenvedélyesen így kiáltott fel. Szeretem Simont, és ő is szeret engem. Akkor sokat töprengett rajta, hogy azon az éjszakán hallott három kijelentésből melyik lehetett igaz. Most egyre jobban érezte, hogy Jacqueline járt legközelebb az igazsághoz. Nyílt az ajtó, és Russ lépett be. Semmi, mondta komoran. Persze nem is várhattunk túl sokat. Talán a stewardok, akik a személyes motozást végezték, jó hírrel tudnak szolgálni. Jönnek már. Egy steward és egy stewardess jelent meg az ajtóban. A férfi jelentett elsőként. Semmi eredmény, uram. Tiltakozott valaki? Csak az olasz úr, de ő annál jobban. Azt kiabálta, hogy gyalázat, meg effélék. Egyébként fegyvert találtunk nála. Miféle fegyvert? Mauser 25-ös automata pisztolyt, uram. Az olasz forróvérű népség, szólt közbe Simon. Ricsetti vádi halfánál is egészen kijött a sodrából egy véletlenül elcserélt távirat miatt. Csúnyán gorombáskodott Linettel. Russ a csinos, nagy darab stewardesshez fordult. Semmit sem találtam a hölgyeknél, uram. Ők valamennyien méltatlankodtak, kivéve Mrs. Allertont, aki igazán kedvesen viselkedett. A gyöngyöknek semmi nyoma. Egyébként annak a fiatal hölgynek, Miss Rosalie Ottenbornak is van egy kis pisztolya kézitáskájában. Milyen fajta? Egészen kicsike, gyöngyház markolattal, uram. Olyan, mint egy játékszer. Russ rámerett. Az ördög vigye az egészet, morogta. Azt hittem, őt felmenthetjük a gyanú alól, és erre... Vajon ezen az átkozott hajón minden lánynál van egy gyöngyház markolatú játékpisztoly? Még egy kérdést tett fel a stewardessnek. Látszott rajta bármiféle indulat, amikor maga megtalálta a fegyvert? Nem hinném, hogy észrevette, rázta meg a nő a fejét. Hát találtam neki, míg a táskáját néztem. Akkor is tudnia kellett, hogy maga ráakadt a pisztolyra. Na, mindegy, ezt nem értem. Hogy állunk a komornával? Kerestünk mindenütt a fedélzeten, uram, de nyomát se láttuk. Mi van? Érdeklődött Simon. Mrs. Doyle komornájáról van szó. Louise Bourgeois? Eltűnt. Eltűnt? Talán ő lopta el a gyöngysort. Tűnődött el Russ. Neki aztán bőségesen volt rá lehetősége, hogy másolatot készítessen. És amikor rájött, hogy maguk kutatni kezdtek a gyöngysor után, a vízbe vetette magát? Próbált segíteni Simon. Szamárság! Vágta rá ingerülten az ezredes. Fényes nappal senki sem ugorhatna a vízbe, anélkül, hogy fel ne hívja magára a figyelmet. Minden bizonnyal valahol a hajó rejtőzik. Még egyszer a stewardess felé fordult. Mikor látták utoljára? Körülbelül fél órával az ebédet jelző harangszó előtt, uram. Megnézzük a kabinját, határozott Russ. Hát, ha azzal többre jutunk. S már indult is, Poirot pedig követte. Kinyitották az ajtót, és beléptek. Louise Bourgeois, akinek foglalkozása volt, hogy mások holmiát rendben tartsa, szemmel láthatólag szabadságolta magát, amikor a saját kabinjában tartózkodott. Szanaszét hagyott ruhadarabok hevertek a fiókos szekrény tetején, egy bőrön nyitott fedéllel ásított a semmibe, oldalt kilógó blúzok és szoknyák akadályozták a becsukását, a széktámlákon odavetett alsómenelmük lógtak. Poirot fürge ujjai a ruhás szekrény tartalmár. Vándoroltak keresztül. Az ezredes ez alatt a bőröndöt vizsgálta át. Louis cipői az ágya mellett sorakoztak. Az egyik fekete lakcipő a többitől egészen eltérő szögben állt, szinte kilógott a sorból. Annyira furcsán állt, hogy Russ figyelmét is magára vonta. Az ezredes becsukta a bőröndöt és a cipők fölé hajolt. Majd egyszerre éles hangon felkiáltott. Poirot megpenderült. Mi van? Nem tűnt el, mondta Russ. Itt van az ágy alatt. Annak a lánynak a holtteste, akit életében Louis Bourgesnak hívtak, saját kabinja padlóján feküdt. A két férfi fölé hajolt. Russ egyenesedett ki elsőként. Körülbelül egy órája lehet halott. Majd dr. Bessnertől kérünk pontosabb szakvéleményt. Szíven szúrták. A halál gyakorlatilag azonnal beállt. Nem valami épületes látvány, ugye? Hát nem. Rázta meg a fejét enyhe borzongással Poirot. A lány sötét macska arca eltorzult, mintha meglepetés és düh töltötte volna el élete utolsó pillanatában. Szétnyílt fogsora elővillant. Poirot ismét föléje hajolt és felemelte Louise jobb kezét. A lány összeszorított markából kilátszott valami. Óvatosan szétfeszítette az ujjait, és a halvány májva színű bankjegy darabkát oda nyújtotta az ezredesnek. Tudja, mi ez? Pénz. Egy 1000 frankos bankjegy sarka, azt hiszem. Világos, mi történt? Bólintott Russ. Tudott valamit, és ezzel zsarolta a gyilkost. Mondtuk is délelőtt, hogy nem tűnik teljesen őszintének. Poirot hirtelen felkiáltott. Agyalágyult idióták voltunk, őrültek! Már akkor tudnunk kellett volna. Mit is mondott? Mit is láthattam, vagy hallhattam volna? Az alsó fedélzeten voltam. Természetesen, ha nem tudtam volna aludni, ha feljöttem volna a lépcsőn, akkor talán észrevettem volna a gyilkost, azt a szörnyeteget, amint bemegy a Madame kaményába, vagy éppen kilép onnan, de így... Persze, hogy ez történt. Feljött, látott valakit, aki éppen beosont Linné Doyle kabinjába, vagy kijött onnan, egyre megy. És a kabzsisága, az ostoba kabzsisága miatt most itt fekszik leszúrva. Mi pedig semmivel sem állunk közelebb a gyilkos kilétének felderítéséhez, fejezte be Russ bosszankodva. Nem, ez nem igaz, rázta meg a fejét Poirot. Most már sokkal többet tudunk. Szinte mindent tudunk. Csak egyelőre hihetetlennek látszik, amit tudunk. De így kellett lennie. Csak még nem látszik tisztán. Fúj! Micsoda bolond voltam ma reggel! Éreztük. Mindketten éreztük, hogy titkol valamit. És eszünkbe se jutott a logikus magyarázat. A zsarolás. Nyilván azonnal követelni kezdte hallgatása árát. Megfenyegette a gyilkost, hogy minél előbb pénzhez jusson. Az mi más tehetett, elvégre kényszerhelyzetben volt, fizetett, mégpedig francia franban. Kifelejtettünk valamit? Poirot elgondolkozva rázta a fejét. Alig hinném. Sokan hordanak maguknál tartalékban külföldi pénzt utazás közben. 5 fontos bakjegyeket, dollárt, de gyakran francia frankot is. Könnyen lehetséges, hogy egy gyilkos az utolsó fillérjét is odaadta, beleértve külföldi pénzeit is. Hogy történhetett tovább? A gyilkos bejön a kabinba, átadja a pénzt, azután a lány számolni kezd, szólt közbe Poirot. Ó, igen, ismerem ezt a típust. Minden bizonnyal megszámolta a pénzt, és kabzsiságában megfeledkezett róla, hogy egy gyilkos áll mellette, aki le is sújtott, majd látván, hogy minden rendben, összeszedte a pénzt és elmenekült, de nem vette észre, hogy az egyik bankjegy sarka leszakadt. Ennek alapján esetleg elcsíphetjük, reménykedett az ezredes. Kötve hiszem, rázta meg a fejét Poirot. Később megnézi a pénzt, és feltűnik neki a szakadás. Természetesen, ha fösvénytípus, akkor nem biztos, hogy rá tudja szánni magát, hogy megsemmisítsen egy 1000 frankos bankjegyet. De tartok tőle, hogy a mi emberünk éppen ellenkező természet. Ezt miből sütötte ki? Nézze! Mindkét gyilkosság bizonyos tulajdonságokat feltételez. bátorságot, sőt vakmerőséget, merész végrehajtást, villámgyors cselekvést. Ezek a tulajdonságok nehezen férnek össze egy óvatos, takarékoskodó alkattal. Russ szomorúan csóválta a fejét. Legjobb, ha ide hívom dr. Bessnert, mondta. A köpcös orvos ach és szó felkiáltásokkal fűszerezett vizsgálata nem tartott sokáig. Legfeljebb egy órája, hogy megölték, jelentette ki a végén. A halál gyorsan állt be, szinte azonnal. És mit gondol, milyen fegyverrel szúrhatták le? Ah, ez érdekes kérdés. Nagyon hegyes, nagyon vékony, nagyon finom dolog lehetett. Mutathatok is maguknak valami hasonlót. Visszamentek a kabinjába, és az orvos a táskájából hosszú, finom szikét vett elő. Ilyesmivel szúrhatták le, uraim, semmiképpen sem közönséges kenyérvágókéssel. Feltételezem, fuvolázta Russ, hogy valamennyi szikéje hiánytalanul megvan, doktor úr. Az orvos rámerett, a méltatlankodástól elvörösödött az arca. Mit akar ezzel mondani? Netán arra céloz, hogy én Karl Bessner, Ausztria egyik legismertebb szakorvosa, én, aki klinikákat irányítok, magasrangú pácienseket kezelek, én öltem volna meg egy kis nyomorult szobalányt. Ha! Ez nevetséges. Mit nevetséges? Abszurdum. Egyetlen szikém sem hiányzik. Egyetlen egy sem. Elhiheti. Valamennyi itt sorakozik, szép rendben a helyén. Nézze meg a saját szemével, kedves uram. És sohasem fogom megbocsátani önnek hivatásom eme meggyalázását. Dr. Bessner lecsapta táskája tetejét, és kiviharzott a kabinból. Ejha! Füttyentett Simon. Jól felhergelték az öreg fiút. Sajnálatos, vont vállat Poirot. Rossz nyomon járnak. Az öreg Bessner kitűnő ember. Dr. Bessner hirtelen újból megjelent. Volnának szívesek elhagyni a kabinomat? Kezelnem kell a sebesült lábát. Miss Bowers állt mögötte tevékenyen és tetrekézen, várva, hogy a többiek kimenjenek. Poirot és Russ alázatosan kivonultak. Kint Russ motyogott valamit, és ott hagyta Poirot, aki az egyik kabinból női hangokat, nevetést hallott kiszűrődni, így megindult arrafelé. A nyitott ajtóból Jacqueline-t és Rosalind pillantotta meg. A két lány bent átsorgott, és amikor Poirot árnyéka rájuk vetődött, felnéztek. Poirot először látta Rosalie Ottenburnt mosolyogni. A lány félénken és kicsit bizonytalanul mosolygott rá, mint aki valami új és ismeretlen dologgal próbálkozik. Erről a szomorú ügyről beszélnek, mademoiselle? Kérdezte vádló hangsúllyal Poirot. Nem, egészen másról, felelt Rosalie. Csak a rúzsunkat hasonlítottuk össze. Poirot elmosolyodott. Ezek a mai lányok, dörmögte magában. Mosolya azonban kicsit mesterkéltre sikeredett, és ezt Jacqueline, aki sokkal gyorsabb és jobb megfigyelő volt, mint Rosalie, azonnal észrevette. Letette a rúst, és Poirot mellé lépett. Történt valami? Jól gondolja, mademoiselle, történt valami. És micsoda? Lépett ki melléjük Rosalie is. Még egy haláleset, válaszolt Poirot. Rosalie-nak elakadt a lélegzete. Poirot szúros szemmel figyelt. A lány szemében riadalom ült, és még valami. Egy pillanatra, mintha megrökönyödést is észlelt volna rajta. Madame Doyle komornáját meggyilkolták, vetette oda nyersen. Meggyilkolták? Sikoltott fel Jacqueline. Azt mondja, meggyilkolták? Igen, azt mondtam. Poirot Jacqueline-nak válaszolt ugyan, de továbbra is Rosalie-t nézte, és a következő mondatát is neki címezte. Az a lány meglátott valamit, amit nem lett volna szabad meglátnia, és a gyilkos örökre elhallgattatta, attól való félelmében, hogy esetleg kifecsegné a titkát. De hát mit látott? Újból Jacqueline kérdezett, és a válasz ebben a különös háromszögben megint csak Rosalie-nak szólt. Nincs sok kétségünk afelől, hogy mit láthatott. Valakit, aki azon a fatális éjszakán belépett Lynette Doyle kabinjába, vagy kijött onnan. Poirot füle elég jó volt hozzá, hogy meghallja Rosalie kapkodó légzését. A lány megrebbenő szempillája sem került el a figyelmét. Rosalie Ottenban pontosan úgy reagált, ahogyan feltételezte. És megmondta magának, kit látott? Kérdezte ezúttal Rosalie. Poirot alig észrevehetően megrázta a fejét. Futólépések közeledtek. Cornelia Robson jelent meg zihálva, tekintete zavartan, tágra nyílt szemmel merett rájuk. Ó, Jacqueline! Kiáltotta. Borzalmas dolog történt! Még egy iszonyatos dolog! Jacqueline feléje fordult, és néhány lépésnyire odébb húzódtak. Poirot és Rosalie a másik irányba indult. Miért bámul így? Kérdezte élesen Rosalie. Mint töri már megint a fejét? Két dolgot kérdez, mademoiselle, de csak az egyikre válaszolhatok. Először azonban megmondaná nekem, miért hallgatott előlem még mindig valamit? Nem tudom, mire gondol. Elmondta magának mindent délelőtt. Nem. Bizonyos dolgokat nem mondott el. Nem mondta el például azt, hogy egy kis kaliberű, gyöngyháznyelű pisztolyt hordoz magánál a kézitáskájában, és azt sem mondta el mind, amit az éjjel látott. A lány elpirult. Azután érdes hangon válaszolt. Ez nem igaz, nincs is revolverem. Én nem revolverről beszéltem. Egy kisméretű pisztolyt említettem, amit a kézitáskájában tart. A lány sarkon fordult, besietett a kabinjába, majd visszament, és szürke bőrtáskáját Poirot felé hajtotta. Ostobaságokat beszél, győződjön meg róla a saját szemével, ha tetszik. Poirot kinyitotta a táskát, de pisztolyt nem látott benne. Visszaadta, s közben tekintete találkozott a lány diadalmas, megvető kifejezésével. Valóban, mondta könnyedén, tényleg nincs itt. Na látja, még magának sincs mindig igaza, Monsieur Poirot, és téves az a másik nevetséges feltételezés is. Nem hiszem, hogy tévednék. Maga igazán dühítő. Mérgében szinte toporzékolt. Valamit a fejébe vesz, és nem képes leszállni róla. Mert azt kívánom, hogy a teljes igazságot árulja el nekem. Mi az igazság? Mondja meg maga, biztos jobban tudja. Arra kíváncsi, hogy szerintem ön mit láthatott? Kérdezte Poirot. És ha igazam van, elismeri legalább? Akkor elmondom az én kis elképzelésemet. Szerintem, amikor átjött a hajó innenső oldalára, önkéntelenül megtorpant, mert észrevett valakit. Aki körülbelül a kabinsor közepén lépett ki egy kabinból, mégpedig Lynette Doyle-ból, mint arra ma reggel rájött. Látta, hogy ez a valaki kijön, becsukja az ajtót maga után, elindul az ellenkező irányba, és talán bemegy valamelyik utolsó kabinba. Tehát így történt, mademoiselle. A lány nem válaszolt. Lehet, hogy úgy véli, okosabb, ha hallgat. Fél, hogy önnel is végezhet a gyilkos? Kérdezte Poirot. Egy pillanatig úgy tűnt, mintha a lány bekapta volna a csalétket, mintha a bátorságát megkérdőjelező feltételezés sikerrel járna, amikor már minden más agyafurt érvelés kudarcba fulladt. Rosalie Ottenban ajka megremegett, szétnyílt, majd senkit sem láttam, jelentette ki. Miss Bowers a manzsettáját igazgatva lépett ki dr. Bessner kabinjából. Jacqueline azonnal ott hagyta Cornéliát, és az ápolónőhöz sietett. – Hogy van? – kérdezte. Poirot éppen akkor közeledett feléjük, így ő is hallhatta a választ. Miss Bowers arcán lehetetlen volt nem észrevenni az aggodalmat. – Nem túl rosszul – mondta kissé bizonytalanul. – Úgy érti, hogy rosszabbodott? – kérdezte Jacqueline. – Nos, bevallom, jobban fogom érezni magam, ha kórházban lesz már, rendesen megröntgenezik, és a sebet tisztességesen érzéstelenítés mellett kitisztítják. Mit gondol, Monsieur Poirot, mikor érünk Szellálba? Holnap reggelre. Miss Bowers ajkát összeszorítva rázta meg a fejét. Csak ne legyen késő. Mindent megteszünk, amit tehetünk. De ilyen esetben könnyű vérmérgezést kapni. Jacqueline megragadta Miss Bowers karját és megrázta. Meg fog halni? Meg fog halni? Ó, ugyan. Dehogy, Miss de Bellefort. Ezt nem csak remélem, egészen biztos vagyok benne. Maga a seb nem veszélyes, de hát mindenképpen meg kell röntgenezni, amilyen hamar csak lehet. Azután az is fontos, hogy szegény Miss Doyle-t senki se háborgassa többet a nap folyamán. Éppen elég izgalmas és megrázkódtatáson ment keresztül eddig is. Nem csoda, hogy egyre csak felmegy a láza. Az a sok hatás, amit a felesége halála jelentett. Aztán az egymást követő események. Jacqueline elengedte az ápolónő karját és elfordult. A kabin falának dőlt, háttal a többieknek. Mindig a legjobb megoldásban kell reménykedni, biztatta Miss Bowers. Szerencsére Mr. Doyle szervezete rendkívül erős. Bárki láthatja, aki csak ránéz. Valószínűleg egy napot sem töltött még betegágyban. Ez is mellette szól. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy most felszökött a láza, és ez megnehezíti a helyzetet. És... Megrázta a fejét, még egyszer megigazította a kézelőjét, és otthagyta őket. Jacqueline megfordult, és könnyeitől félig vakon megindult a kabinja felé. Egyszerre csak megfogta valaki a karját a könyöke alatt, és vezetni kezdte. Könnyein keresztül is látta, hogy Poirot áll mellette. Rátámaszkodott, és Poirot a kabinjába kísérte. Bent az ágyára roskadt. Most már nem is próbálta visszatartani könnyeit, egész testében rázkódott az okogástól. Meg fog halni! Meg fog halni! Tudom, hogy nem éli túl, és én leszek a gyilkosa. Igen, én leszek a gyilkosa! Poirot vállat vont, és szomorúan csóvált a fejét. Mademoiselle, ami megtörtént, megtörtént. Az ilyesmit nem lehet visszafordítani. Most már késő a sajnálkozás. A lány még hangosabban zokogott. Én öltem meg! Kiáltotta. Pedig annyira szerettem. Csak őt szerettem. Túlságosan is. Sóhajtott fel Poirot. Egyszer már gondolt rá Monsieur Blondin éttermében, és most ismét eszébe jutott. Tétovázott kissé, majd megszólalt. Azért ne vegye szentírásnak. Ne vegyem mindent, amit Miss Bowers mond. Tapasztalataim szerint az ápolónők gyakran hajlamosak a borulátásra. Az éjszakás nővér este mindig meglepődik, amikor a beteget életben látja viszont. A nappali műszakos viszont reggel az ő műszakjának kezdetén döbben meg ugyanettől. Túlságosan sokat tudnak a lehetséges komplikációkról. Ha valaki motorbiciklivel jár, mondhatná, hogy ha egy kocsi kivágódna a kereszt utcából, vagy ha a teherautó hirtelen megindulna hátrafelé, vagy ha annak az autónak, amelyik mellettem jön, leesne a kereke, vagy ha most egy kutya a sövény mögül nekem ugrana, ebbien, valószínűleg nem élném túl. De feltételezzük, és rendszerint helyesen, hogy a fenti lehetőségek közül egyik sem fog bekövetkezni, és szerencsésen az útunk végére érünk. Természetesen, ha valaki már elszenvedett egy balesetet, vagy látott néhányat, akkor hajlamosabb rá, hogy az ellenkező oldalról szemléje a dolgot. Vigasztalni próbál, Monsieur Poirot, mosolyodott el könnyei mögött Jacqueline. A bon Dieu tudja, hogy mit is próbálok. Nem kellett volna eljönni erre az útra. Nem. Bárcsak ne jöttem volna. Borzalmas volt, de most már hamarosan túl leszünk rajta. Moasó, moasó! És Simont kórházba szállítják, és rendes kezelést kap, és minden rendbe jön. Úgy beszél, mint egy gyermek, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Így is gondolja, ugye? A lány elvörösödött. Monsieur Poirot, én sosem gondoltam, sosem... Korai még ilyesmire gondolni. Elég álszent dolog lenne ezt mondani, nem gondolja? De önben jókora adag mediterrán temperamentum szorult, Mademoiselle Jacqueline. Önnek képesnek kellene lenni rá, hogy elismerjen tényeket, még akkor is, ha azok nem igazán illendők. Meghalt a király, éljen a király. Lement a nap, és felkel a hold. Így van, ugye? Maga ezt nem érti. Simon sajnál engem, rettenetesen sajnál, mert tudja, milyen pocsék érzés nekem, hogy megsebesítettem. Valóban! Poirot arca a gúny mellett valami mást is tükrözött. Fenkölt érzés a tiszta szánalom. Majd halkon egy francia versikébe kezdett. Azután kiment a fedélzetre. Részezredes sietett végig a hosszú lépteivel a folyosón, már messziről kiabált. Poirot! Végre megvan! Szükségem van magára! Támadt egy ötletem! Belekarolt Poirotba, így mentek végig a fedélzeten. Doyle egy elejtett megjegyzése. Akkor alig figyeltem rá. Valamit mondott egy táviratról. Igaz is. Lehet, hogy holtvágány, de nem mehetünk el mellette becsukott szemmel. Az ördögbe végül is két gyilkosság történt, és még csak a sötétben tapogatózunk. Nem a sötétben, rázta meg a fejét Poirot, már a világosságban. Rász meglepetten nézett rá. Van valami ötlete? Több puszta ötletnél. Biztos vagyok benne. Mióta? A Komorna halála óta. Akármi legyek, ha értem, miről beszél. Pedig világos, barátom. Olyan világos. Csak a nehézségek. A zavaró momentumok, az utunkba helyezett akadályok homályosították el a képet. Tudja, egy ilyen ember körül, mint Linné Doyle, annyiféle gyűlölet, féltékenység, irítség és aljasság csap össze. Mint egy szúnyograj, csak zümmög össze-vissza. De azt hiszi, tudja? Az ezredes kíváncsian fürkészte Poirot arcát. Bizonyára nem mondaná, ha nem volna biztos a dolgában. Én viszont nem mondhatom, hogy tisztán látnék. Természetesen vannak gyanúsítottjaim, de... Poirot megállt. Hatásos mozdulattal Rász karjára tette a kezét. Ön nagyszerű ember, mond kolonel. Nem azzal kezdi, hogy na mondja, mire jött rá. Tudja, hogy itt volna az ideje, beszélnék. Néhány dolgot azonban még fel kell derítenem. Meggondolkozzon. De azt gondolja végig. Azokat a tényeket, amelyekre felhívtam a figyelmét. Mert vannak érdekes tények. Ott van Mademoiselle de Beaulefort állítása, miszerint valaki kihallgatta a beszélgetésüket akkor este az Assouani Hotel kertjében. Ott van Monsieur Tim Allerton vallomása arról, hogy mit csinált és mit hallott a gyilkosság éjszakáján. Ott vannak Louise Bourget különös válaszai a ma reggel feltett kérdéseinkre. Ott van az a tény, hogy Mrs. Allerton ásványvizet iszik. Tim Allerton viszkit szódával. Jó magam viszont bort. Tegye hozzá a két üveg körömlakot és a közmondást, amit idéztem önnek. És végül ne feledkezzen meg az egész ügy sarkalatos pontjáról, arról a tényről, hogy a pisztolyt egy olcsó zsebkendőbe és egy kendőbe csavartva bedobták a Nílusba. Rász feszülten gondolkozott néhány percig, majd megrázta a fejét. Nem. Semmivel sem jutottam előbbre. Volt valami halvány elképzelésem arról, hogy mire akar kijukadni. De szerintem ez az elmélet nem működik. Dehogy nem. Persze, hogy működik. De csak az igazság felét veszi figyelembe. És ne feledje, ez az első kirándulásunk teljesen hibás volt. Így előről kell kezdeni mindent. Ehhez már hozzászoktam, fintorgott Rász. Épp elégszer éreztem már, hogy ez a detektív munka lényege. Törölni kell a téves kiindulópontot, és előről kell kezdeni. Ebben bizony igazat kell adnom önnek. És sokan ezen a ponton tévesztenek utat. kiötölnek egy elméletet, és mindent úgy igyekeznek magyarázni, hogy ebbe az elméletbe beleilleszkedjen. Ha pedig valamelyik apró tényező nem illik bele az elméletbe, akkor félredobják. És mindig ezek a bele nem illő tények a lényegesek. Mindvégig tisztában voltam annak a ténynek a jelentőségével, hogy a pisztoly eltűnt a gyilkosság színhelyéről. Tudtam, hogy ez jelent valamit, de hogy valójában mit, azt egy röpke fél órával ezelőtt értettem csak meg. De én még mindig nem értem. Meg fogja érteni, barátom. Csak tűnődjön el azokon a tényeken, amikre az imént felhívtam a figyelmét. És most derítsünk fényt a távirat rejtélyére. Már amennyiben Herr Bessner egyáltalán beenged minket. Dr. Bessnert még mindig rossz kedvében találták. Kopogásukra mogorván dugta ki a fejét. Mit akarnak? Még egyszer beszélni a betegemmel? Nem jó ötlet, azt megmondhatom. Lázas, és mára már éppen elég izgalomban volt része. Egyetlen kérdés csak, békítette Rassz. Semmi több, ígérem önnek. A doktor kelletlenül morogva félreállt, hogy be tudjanak menni. 3 perc múlva visszajövök, jelentette ki. Addigra fejezzék be! Magában dörmögve, döngő léptekkel elhagyta a kabint. Simon Doyle kíváncsian nézett egyikükről a másikra. Tessék, mit akarnak kérdezni? Egy apróságot, felelt Rassz. Az imént, amikor a motozás lefolyásáról számoltak be a sztjuárdok, egyik megjegyezte, hogy sok bajuk volt Signor Ricettivel. Erre ön hozzátette, hogy nem csodálkozik, mivel már máskor is tapasztalta Ricetti rossz modorát, és hogy milyen gorombán beszélt a feleségével, valamilyen távirat ügyében. Elmesélné, hogy történt ez az eset? Hogyne! Vádi halfában éppen visszatértünk a második vízeséstől, amikor Linné azt hitte, egy neki címzett táviratot látott kiszögezve a hirdetőtáblán. Tudnélik, elfelejtette, hogy már nem Ridgeway a neve, és Ricetti Ridgeway könnyen elnézhető, különösen, ha nehezen kibetűzhető kézírással írják. Szóval feltépte a borítékot, és egyetlen szót sem értett a táviratból. Csak álltunk értetlenül, mire ez a pasas odajött, kitépte Linné kezéből a borítékot, és dühében gorombáskodni kezdett. Linné még utána is ment, hogy bocsánatot kérjen, de még akkor is borzasztóan gorombán beszélt vele. Rassz mélyet lélegzett. És emlékszik még rá, Mr. Doyle, mi állt a táviratban? Igen. Linné hangosan felolvasta. Valami olyasmi, hogy... Kívülről közeledő hangok léptek zaja hallatszott. Simon elhallgatott. Egy magas, vékony hang sipított. Hol találom Monsieur Poirot és Rassz ezredest? Azonnal beszélnem kell velük. Életbevágóan fontos. Persze. Döntő információim vannak. Én... Mr. Doyle-nál vannak? Dr. Bessner nem csukta be maga mögött az ajtót, a bentlevőket csak egy függöny választotta el a külvilágtól. Mrs. Ottenburn félrerántotta a függönyt, és beviharzott, mint egy tornádó. Arca egészen vörös volt, járása bizonytalan, a szavakat pedig...